Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mielőtt a felnőttekhez szólnék, bár tudom, hogy a felnőttek is fognak figyelni, és remélem is, mert hadd kérdezzem meg, hogy vannak-e gyerekek, akik szeretnének hallani tőlem egy történetet, ami még nekem is érdekes volt, amikor elolvastam, vannak-e ilyen gyerekek? Hogyha vannak, akkor gyertek előre, gyertek, és én is mindjárt lemegyek, csak előtte elmondom, hogy még egyszer hadd hirdessem, hogy délután 3 órakor újra találkozunk, amikor is arról fogok beszélni, hogy amikor azt mondjuk, hogy nálunk van az igazság, ez mennyire nem igaz. És hogyha valaki esetleg érdekel ez a téma, akkor 3 órakor várjuk vissza. De most a gyerekeknek mesélek egy nagyon érdekeset. Igen, persze. Kortól függetlenül, aki gyerek. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szeretitek-e az állatokat? Szeretitek az állatokat? Igen, elég bólogatni. Szeretitek az állatokat. Szerintetek, melyik állat a legokosabb a Földön? Na, kicsit tornáztassuk meg az agyunkat. Melyik állat a legokosabb a Földön? Szerintetek? Gyertek! Na, vannak-e tippek? Ki az, aki azt mondja, hogy a majom a legokosabb? Valamelyik majom. Okos állat a majom?
A delfin a legokosabb?
Tud a delfin számolni? Tud a delfin olvasni?
Igen.
Nem hiszem, hogy tudod. Becsapnak ott hátulra. Na, van-e még másik okos állat?
A szamár.
Tud a szamár számolni? Mit gondolsz? Igen? Tud a szamár olvasni?
Nem.
Nem valószínű, ugye? Na, van-e másik okos állat?
Na.
A varjú. Na, a varjú is nagyon okos állat. Vagy a holó inkább. A gorilla is nagyon okos. Tudnak ezek az állatok számolni? És olvasni? Azt nem tudnak. Képzeljétek el, 100 éve történt a dolog. Volt egy tanár bácsi, aki iskolába tanított, és ő nagyon szerette az állatokat, és volt otthon egy lova. Németországban történt ez a dolog, úgyhogy ezt a lovat úgy hívták, hogy Hans. Ez volt a neve a lónak, hogy Hans. Ez egy német név. Otthon foglalkozott ezzel a lovacskával, és egyszer csak azt tette észre, hogy ez a ló, hát ez valami nagyon okos. Kiderült előre a róról, hogy ez tud számolni, hogy ez tud összeadni, hogy ez tud kivonni, hogy ez tud szorozni, osztani, sőt, tudja a mai nap, tudja a dátumot, tudja a naptárat, hát ez a ló olyan okos, hogy ez még olvasni is tud, sőt, betűzni is tud, képzeljétek el. Hát annyira meglepődött ez az ember, és ez egy igaz történet, képzeljétek el, annyira meglepődött ez az ember, és annyira örült neki, hogy hát neki ilyen okos lova van. Szerintetek mit csinált? Meg akartam mutatni mindenkinek. Nézzétek nekem, milyen okosom van. Milyen okos lovam van. Rögtön el is nevezte, hogy most már ne csak Hans legyen, hanem Okos Hans, ez a neve. Mostantól a lónak, hogy ő az Okos Hans. És kiállt a város közepére, és mindenkinek mutogatta, hogy nézzétek, milyen okos lovam van. És oda mentek az emberek, és hát akkor mutasd meg, hogy milyen okos ez a ló. Hát úgy történt a dolog, hogy egymással szembe állt a gazdája, meg a ló. Ide álltok velem szembe? Megmutatjuk, hogy csinálta. Elmagyarázom, hogy csinálta, hogy értsük a dolgot, jó? Na, gyertek, álljatok csak fel, nem kell semmi más csinálni, csak felállni. Akkor majd én mutatom, jó? Megkérdezte a gazdája, hogy Hans, mennyi 2 meg 2? És akkor a lovaska gondolkozott, hát beszélni nem tudott, annyira nem volt okos ez a ló, elkezdett dobogni. Mennyi 2 meg 2? 2, 3... 4.
Négy,
szuper, nagyon jó, ti tudjátok. Képzeljétek, ez a ló is tudta. Elkezdett dobogni a lábával. Azt így nézett, és akkor azt mondja. És mindenki nagy örömújongásba kezdett. Hát persze, meg 2 az 4. Na de mutass valami mást is. Azt mondja a gazdája, hogy mennyi 3-ból 1? Mennyi 3-ból 1? 3-ból 1?
2.
Pontosan, ugye? És akkor a lovacska gondolkozott egy picit, nyerített is biztosan, mert szokott, és aztán dobogott. 1, 2. kettő. És mindenki megint nagy örömújongásba kezdett, hát tényleg ez tudja, hogy mennyi 3-ból 1. Elkezdtek gyanakodni a közönségből néhányan. Azt mondták, hogy itt biztosan valami turpisság van. Biztosan megsúgja neki a gazdája, hogy mit csináljon. Kihoztak hát egy nagy táblát, odarakták elé, és felírták a táblára, hogy 3, meg 2. Senki nem szólt egy szót se. Olvacska nézte, és elkezdett dobogni. 1, 2, 3, 4, 5. Hát ez a ló még olvasni is tud. Hát ez valami fantasztikus. Fogták a lovat, elvitték egy egyetemre, hogy megvizsgálják, hogy tényleg tud-e ez a ló számolni, és arra jutottak, hogy tényleg tud számolni. Aztán még kísérleteket végeztek vele, hogy még olvasni is tud, még a nyelvet is ismeri. De volt egy másik tudós. Ez a másik tudós gondolkozott egy picit, és vizsgálta ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy ő rájött a turpisságra. Mert hát ez a gazdája, ez nagyon szerette ezt a lovat, Hans, ugye? Nagyon szerette, egész nap vele szeretett lenni, meg adott neki enni, meg elment vele sétálni, meg elmentek futni. És a lovacska is nagyon szerette az ő gazdáját, ugye? És amikor megkérdezett tőle valamit a gazdája, a ló azon gondolkozott, hogy most mit csináljak, hogy a gazdámnak, hogy a gazdám boldog legyen. És elkezdett dobogni. Dobogott 1-et, 2-t, és amikor a jó megoldáshoz ért, akkor a gazdája elmosolyodott. És amikor látta, hogy most a gazdája örül, akkor abba hagyta. Aztán utána megint csinált valamit a gazdája, gondolta ez a ló. Hát most megint akkor dobogni kell. És elkezdett dobogni, és csak dobogott. És ez csak elmosolyodott a gazdája, és akkor abba hagyta. Kiderült erről a lóról, hogy nem is olyan okos, csak szerette volna, hogyha a gazdája örül. Azért mondtam el nektek ezt a történetet, mert hogy nekünk meg van egy Istenünk, akit szeretnénk mi boldoggá tenni, ugye? Szeretnénk, hogyha ő örülne akkor, amikor mi csinálunk valamit. Ez a lovacska sem azért csinálta, hogy aztán kapjon valamit, hogy kapjon egy kis, biztos kapott utána répát, vagy valami finomságot, de nem azért csinálta, csak azért csinálta, hogy a gazdája örüljön. Úgyhogy mi is azt tanulhatjuk meg ettől az okos háztól, abban okos volt, hogy azért csinált mindent, hogy az ő gazdája örüljön. Úgyhogy, hogyha van kedvetek, akkor arra kérlek benneteket, hogy rajzoljátok le nekem ezt a lovacskát, jó? Hogy ott van az emberek között, és éppen dobog, éppen kiszámol valamit, jó? Hát köszönöm szépen a figyelmet. Nem jártak olyan messze az igazságtól a gyerekek, amikor azt mondták, hogy a szamár is egy okos állat. Mert a mai nap pont egy szamáról szeretnék beszélni. Szóba kerültek már okos állatok, volt már beszélő kígyónk, volt már galambunk, volt már olyan állatunk, amit nem ismerünk, amiről beszéltünk az elmúlt alkalmak folyamán. De ez a mai, amiről beszélni fogunk, ez sokban hasonlított ehhez a Hanshoz, ehhez az okos lóhoz. Egy olyan történetet fogunk megnézni, ami a gyermek szombatiskolák elengedhetetlen része, ugye? Ha visszaemlékszünk, vagy valaki jár gyermekszombatiskolán, akkor az nagyon jól tudja, hogy ez egy olyan történet, Bálám szamara, ami nem maradhat ki egy gyermekszombatiskolából se. Mert a beszélő állatok, azt minden gyerek szereti a beszélő állatokat, ugye? Ilyenek az állatok, mint ez a ló. Azt teszik, ami a gazdájukat boldoggá teszi. Jutalmat várnak a gazdájuktól, és ezért tesznek valamit. Szoktuk mondani azt, hogy az emberek között is vannak olyanok, akik engedelmesek, vannak olyanok, akik nem engedelmesek, ugyanúgy az állatok között. De hogyha jobban végig gondoljuk ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy nincsen olyan ember, aki ne lenne engedelmes. A kérdés az az, hogy kinek vagyunk engedelmesek. Engedelmesek vagyunk annak, aki kér tőlünk valamit, vagy inkább a saját kívánságainknak, a saját kényelmünknek engedelmeskedünk. Mindig engedelmeskedünk valakinek, bármit teszünk. Saját magunknak, egy másik embernek, vagy Istennek, esetleg az ördögnek. Néha nem a megfelelő személy, néha nem a megfelelő ügy mellett kötelezzük el magunkat, és engedelmeskedünk neki, vagy a vágyainknak engedelmeskedünk, de valakinek mindig engedelmeskedünk. Van egy mondás, nem tudom, hogy ismeritek-e. Ez a mondás úgy szól, hogyha valaki megkér valamire, és akkor az a válasz, hogy van az a pénz. Szoktátok ezt hallani? Megkér, hogy csináljam meg, van az a pénz, amiért megcsinálom. Arra hívlak most benneteket, hogy lapozzuk fel Mózes 4. könyvének a 22. fejezetét. Ebben a fejezetben egy olyan prófétával találkozunk, akinek valószínűleg a cégérére is ki volt írva ez a szlogen. Hogy van az a pénz, amiért megcsinálom. Nagyon sokszor hallottuk már ezt a történetet, talán a Noé bárkája az, ami ennél még népszerűbb a gyerekszombatiskolán és hasonló keretek között. De kicsit nézzük meg más szemmel, nézzük meg felnőtt szemmel. Nem tudom, hogy mennyit szoktatok gondolkodni Bálám Szamaráról így felnőttként. Nézzük meg azt, hogy mi történt eddig. Azt látjuk, hogy Mózes kivezette a népét Egyiptomból, és akár merre jártak, minden nép rettegett tőlük. Akárkivel találkoztak, mindenkit leigáztak, vagy legalábbis nem mertek kiállni ellenük, akik mégis megtették, azt olvassuk, hogy azokat porig zúzták Izrael fiai. Leírja a 21. fejezet közvetlenül a majd tárgyalt fejezet előtt azt, hogy hogyan igáztak le két másik népet, és a 22. fejezet úgy kezdődik, hogy egy királynak a szemszögéből nézhetjük meg ezt a vándorlást. Azt olvassuk a 22. fejezetnek az elejétől. Azután elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moab síkságán, a Jordánon túl Jerikóval szemben. Bálák, Cippor fia, látta mindazt, amit Izrael véghez vitt az emóriakkal. Moab nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és megrettent Moab Izrael fiaitól. Ezért azt mondta Moab népe Midian véneinek, ez a tömeg úgy legel körülöttünk mindent, ahogyan a marha legeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák, Cippor fia volt Moab királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett lévő Petorba, honfitársainak földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, az áldott lesz, és akit te megátkozol, az átkozott lesz. Elmentek tehát Moab és Midian vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét. Sok minden nem derül ki arról, hogy ki volt ez a Bálám. Azt látjuk, hogy ő egy proféta volt, vagy lehet mondani, hogy inkább varázsló volt. Azt is lehet tudni róla, hogy ez a király azt a hírt kapta felőle, hogy akit ő megáld, az áldott lesz, akit ő megátkoz, az átkozott lesz. És teljesen logikus az, hogy ez a király azért, hogy bebiztosítsa az ő népének a további fennállását, elküld érte követeket, hogy átkozza meg ezt a népet. Hát, ha akkor nekik nem esik bántódásuk. Hogyan máshogy lehetne szembeszállni egy ilyen erős néppel? Akit te megátkozol, az átkozott lesz, mondja. Azt olvastam egy helyen, hogy ezt nagyjából úgy kell elképzelni, amit Bálám csinált annak idején, mint ma bármilyen okkult szertartást. Nyilvánvalóan nem Isten nevét hívta, amikor ő megáldott vagy megátkozott népeket, mert nem Isten erejével tette ezeket a dolgokat. Sátán adott neki erőt. Így hát azt mondja neki ez a király, hogy használt fel az ördögnek az erejét azért, hogy Istennek a népét le tudjuk győzni. Bálámnak az volt a célja, hogy minél több pénzt szerezzen ezzel a módszerrel. Azt olvasjuk a 8. verstől folytatva, ő ezt felelte nekik. Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. Moab vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és azt mondta, miféle férfiak vannak nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cippor fia, Moab királya ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és rontsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak. Ne menj el velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moab vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Amit eddig olvasunk Bálámról, az akár még szimpatikus is lehetne. Amikor oda mennek hozzá ezek a vezető emberek, és azt mondják, hogy a király hív, hogy átkozz meg a népet, akkor ő nem azt válaszolja, hogy igen, vagy azt válaszolja, hogy nem, hanem azt, hogy először megkérdezem, hogy mit akar Isten. Tőle kér tanácsot, és amikor megkapja a választ, akkor elküldi a követeket, hogy nem tehetem meg. Ellen White nagyon érdekes dolgokat ír Bálámról a Pátyákek és Proféták című könyvben. Azt írja, Bálám egykor jó ember és Isten profétája volt. Később azonban elhagyta hitét, és a mohóság, a kabzsiság lett úrá rajta, de mégis a magasságos szolgájának vallotta magát. Nem voltak előtte ismeretlenek Istennek azok a cselekedetei, amelyeket Izrael érdekében vitt véghez. Mikor a követek közölték vele megbízatásukat, jól tudta, hogy kötelessége szerint azonnal vissza kellene utasítani a Bálák ajándékait, jutalmait, és a követeket azonnal el kellene küldenie. Bálám azonban vakmerően játszani kezdett a kísértéssel. Meghívta a követeket, hogy maradjanak vele arra az éjszakára. Kijelentette, hogy nem adhat nekik határozott választ addig, amíg az úr tanácsát ki nem kérte. Bálám tudatában volt annak, hogy átka nem árthat Izraelnek. Isten az ő oldalukon van, és addig, amíg hűségesek maradnak hozzá, nincs az az ellenséges hatalom sem a földön, sem a föld alatt, amely győzedelmeskedhetne ellenük. A követek szavai azonban hízelegtek hiúságának. Akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, átkozott lesz. A megvesztegető értékes ajándékok és a kilátásba helyezett felmagasztalás felcsigázták kapzsiságát. Mohón elfogadta a felajánlott kincseket, és azután, miközben arról tett vallomást, hogy szigorúan Isten akaratának engedelmeskedik, megkísérelt eleget tenni Bálák kívánságainak. Azon az éjszakán azonban Isten angyala ezzel az üzenettel ment Bálámhoz. Ne menj el velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Azt olvassuk, hogy Bálám megpróbált két dolgot zsonglőrködni a levegőben. Egyrészt azt, hogy ő megkapja a jutalmat, ami jár neki, eljátszott a gondolata, hogy hogyan lehetne a legtöbbet kihozni ebből a dologból, tudja jól, hogy ő nem árthat ennek a népnek, de a pénz az mégis jól jönne. Másik oldalon pedig az, hogy mégis megkérdezem Istent, hát ha ő is belemegy a dologba, hát ha ő is megengedi, hogy elmenjek. De Isten felszólítja Bálámot, hogy ne tegye meg azt, amit tervez. Ne tegye meg azt, amit a király kér tőle, ne átkozza meg ezt a népet, mert ez a nép áldott. Amit Isten megáld, azt ember nem átkozhatja el. Nincs az a pénz a földön, amiért Isten hagyná, hogy az a nép, az az ügy, az a személy, te vagy én, akik áldottak vagyunk, azt ember vagy az ördög megátkozza. Olyan védelem alatt vagyunk, amit Sátán semmilyen erővel nem tud megtörni. Így hát Isten nem engedi el Bálámot. Azt mondja neki, ne menj el a küldöttekkel. Aztán azt olvassuk, hogy megint többen jönnek, még több pénzt ajánlanak, és a 15. verstől azt látjuk, akkor még több és azoknál tekintélyesebb vezető embert küldött Bálák. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és ezt mondták neki, így szól Bálák, Cippor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el, és ronsd meg azt a népet. De Bálám ezt felelte Bálák szolgáinak. Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek az Úrnak parancsát, és nem tehetek ellene egyáltalán semmit. De azért maradjatok csak itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit beszélni az Úr. Újra ott vannak a vezető emberek, még több pénzt ajánlanak, még előkelőbb emberek jöttek Bálám elé, még meggyőzőbben próbálnak érvelni, és azt mondja Bálám, hogy még hogyha a saját házát adja nekem a király, még ha teletölti ezüsttel és arannyal, én akkor se tehetek semmit, de azért megkérdezem Istent. De azért még a kiskaput azt nyitva hagyom. Azt sugallják Bálámnak ezek az emberek, hogy van az a pénz, amiért ezt megteheted. Van az a pénz, amiért meg lehet téged is győzni, és Bálám abban reménykedik, hogy van az a pénz, amivel Istent is meg lehet győzni. Az, hogy Isten mit mond, az nem számít, mondják ezek az emberek. A pénz. Az számít, hogy milyen jutalmat kapsz. Bálám pedig egyre jobban gondolkozik. Elgondolkozott rajta, hogy mégiscsak el kellene menni, mégiscsak valamit kellene tenni, így hát ezeket a követeket is ott marasztalja, és kikéri újra Isten véleményét. Nem volt egyértelmű, amit Isten az előző este mondott neki. Nem volt egyértelmű az, hogy ne átkozd meg, mert áldott ez a nép. Nem azt mondta Isten, hogy ne menjen el. De Isten hajlandó még egyszer üzenetet küldeni. 20. verstől ezt olvassuk.
Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki. Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, megnyergelte a Szamarát, és elment Moab vezető embereivel. Bálámnak már kérdeznie se kell. Isten nagyon jól tudja, hogy miért vannak itt ezek az emberek. És azt mondja, ha azért vannak itt ezek az emberek, amit gondolok, hogy azért vannak itt, akkor menj el velük. De csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Csak azt tedd. Mint mondtam, nagyon népszerű ez a történet. Nagyon sokat hallottuk már. Nem ezt a részét, hanem majd ami ezután következik. De hogyha figyelmesen elolvassuk ezt a néhány verset, ami ezután következik, akkor egy érdekes ellentmondásra lehetünk figyelmesek. Kicsit olyan, mintha Isten egyik pillanatban még így gondolkozna, a másik pillanatban pedig úgy. Azt olvassuk a 22. fejezet 21. versétől, hogy fölkelt tehát Bálám reggel, megnyergelte a Szamarát, és elment Moab vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Ezért odaállt az Úr angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a Szamarán ügetett, és vele volt két szolgája is. De a Szamár meglátta az Úr angyalát, ahogyan ott állt az úton, kivont karddal a kezében, és letért a Szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a Szamarat, hogy visszaterelje az útra. Azután odaállt az Úr angyala a szőlők között egy mély útra, ahol innen is, onnan is fal volt. Azt mondja Isten éjszaka Bálámnak, hogy ha azért jöttek az emberek, akkor menj el, de csak azt tedd, amit én mondok neked. Másnap reggel Bálám elindul, és azt olvassuk, hogy Isten megharagszik. Akkor most hogy van ez? Akkor most elengedte Bálámot, vagy nem engedte el Bálámot? Akkor most elmehet a vezető emberekkel, vagy nem mehet el? Miért haragszik meg Isten, hogyha egyszer elengedte? Nem csak, hogy megharagudott Isten Bálámra, nem csak, hogy sarokba szorította ott a szőlőnél, hanem tovább azt olvassuk, hogy nem is akármilyen angyal állt ott az úton, hanem egy kardot fogó angyal. A 25. verstől így folytatjuk. Amikor meglátta a Szamár az Úr angyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát is a falhoz lapította. Ekkor újbor megverte. Az Úr angyala tovább ment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a Szamár az Úr angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a Szamarat. De az Úr beszédre nyitotta a Szamár száját, és az így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy már harmadszor versz meg engem? Bálám így felelt a Szamárnak. Mert csúfot üsztél belőlem. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A Szamár ezt mondta Bálámnak. A te Szamarad vagyok. Rajtam jársz régtől fogva mindmáig. Szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám azt felelte, nem. Miért haragszik meg Isten Bálámra, és miért választja az egyik legmegalázóbb módot, hogy ezt tudassa Bálámmal. Mert az, hogy ez Szamár kioktatja a gazdáját, mi ez, hogyha nem megalázó, ráadásul a szolgák előtt? Ami még ennél furcsább a történetben az az, hogy a Szamár kérdez, Bálám pedig válaszol. Ez olyan, mint a viccben, amikor két kutya áll egymás mellett, és az egyik megkérdezi a másiktól emberi hangon, hogy meg tudnád mondani, hogy mennyi az idő? Másik elkezd kiabálni. Á, egy beszélő kutya! Miért nem lepődött meg Bálám azon, hogy az ő Szamara megszólal? Erre nem tudom a választ. De azt tudjuk, hogy ez a Szamár volt Bálámnak az a Szamara, amin napról napra, hogyha ügyeket intézni járt, akkor erre a Szamárra ült föl. És ez a Szamár nagyon szerette őt. Ugyanúgy, ahogy a Hans, az okos ló, ő is a gazdájának minden vágyát teljesíteni akarta. Legalábbis úgy látjuk. Mert megkérdezi, hogy tettem-e már veled ilyet, hogy az út közepén lefekszem, vagy az útunk közepén lefekszem az út szélére? És azt mondja erre Bálám, hogy nem. Ezzel a Szamárral más volt a helyzet. Bálám kedvenc Szamara nem volt hajlandó előre menni, függetlenül attól, hogy a gazdája már háromszor megverte. Egy minden valamire való Szamár ilyenkor már rég elindult volna, nem? Isten angyala áll az út közepén és megállítja Bálámot. Legalábbis ezt szoktuk mondani, hogy azért állt oda az út közepére Isten angyala, hogy megállítsa Bálámot. De gondoljatok csak bele, valóban azért állt oda az út közepére az angyal, hogy megállítsa ezt a prófétát? Mert hogyha az lett volna a célja, hogy megálljon, vagy az, hogy hazamenjen, Isten más módszereket is kitalálhatott volna. Biztos vagyok benne, hogy ez a szamár nagyon szívesen visszafordult volna és hazavitte volna, inkább, mint hogy egy kardot fogó angyallal kelljen szembenéznie, nem? Megtette volna azt is, hogy megvakítja Bálámot, ahogyan Pált tette a damaszkuszi úton, nem? Hogyha valakit meg akar állítani, akkor Isten meg tudja állítani az út közepén. Istennek más terve volt. Isten nem megállítani akarta Bálámot, hanem tanítani akarta valamire. És ezért indította beszédre ezt a szamarat. Megmutatta Bálámnak azt, hogy máshogy is lehet engedelmesnek lenni. Azt olvassuk a 31. verstől. Ekkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amint ott áll az úton kivont karddal a kezében. Bálám meghajolt és arcra borult. Az Úr angyala ezt mondta neki: miért verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert szerintem veszedelmes ez az út. A szamár látott engem, azért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is öltelek volna, azt pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az Úr angyalának: vétkeztem, nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton. De ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az Úr angyala ezt felelte Bálámnak: menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mond, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Azt mondja az angyal: azért állítottalak meg, mert szerintem veszedelmes ez az út. Mit gondoltok, a földrajzi viszonyok miatt volt veszélyes ez az út? Hát ugyanott ment a többi is, nem? Ugyanott mentek el Báláknak az emberei, és ők valószínűleg hazaértek. Miért volt olyan veszélyes ez az út? Az angyal újra figyelmezteti arra Bálámot, amire figyelmeztette néhány vagy egy éjszakával azelőtt is, akkor azt mondta: csak azt tedd, amit én mondok neked. Most azt mondja: csak azt mondd, amit én mondok neked. Isten nem visszafordítani, meg nem megállítani akarta Bálámot, hanem megtanítani a valódi engedelmességre. Mert eddig Bálám hogyan engedelmeskedett? Úgy engedelmeskedett, hogy van az a pénz, amiért ő megteszi. Pénz beszél, kutya ugat engedelmességre. Nem azzal a lelkülettel mentő a Báláknak az embereivel, amilyen lelkülettel Isten őt elküldte. Neki a pénz kellett, nem tudjuk azt, hogy mi forgott a fejében, de valószínűleg inkább csak ez. Isten nyomatékosan figyelmeztette Bálámot, hogy csak azt tegye, amit ő mondott neki. Őt viszont más célok hajtották. Azt írja Ellen White: Bálám tehát annak a szegény állatnak köszönhette az életét, amellyel olyan kegyetlenül bánt. Azt az embert pedig, aki az Úr prófétájának címére tartott igényt, aki kijelentette, hogy a szemei megnyíltak és meglátta a mindenhatónak látását, annyira elvakította kapzsisága és becsvágya, hogy nem vette észre Isten angyalát, aki látható volt szamara előtt. Milyen sokan vakulnak, és vakultak meg így. Tiltott ösvényeken rohannak előre, megszegik az isteni törvényt, és nem veszik észre, hogy Isten és az ő angyala ellenük van. Bálámhoz hasonlóan haragszanak azokra, akik a romlásukat akarják megakadályozni. Azt látjuk, hogy van egy másik engedelmesség is ebben a történetben, Báláméval szemben. Ott van a szamárnak az engedelmessége, aki pedig azt mondta, hogy nincs az a pénz a földön. Nincs az a verés a világon, amiért én itt tovább megyek. Pedig a szamárnak nem történt volna baja. Azt mondja az angyal, hogy téged megöltelek volna, mondja Bálámnak, a szamarat meg tovább engedtem volna. De nincs az a pénz a földön, csak azért sem, mert Isten nem engedi. Bálámnak meg kellett tanulnia azt, hogy amit Isten megáldott, azt ember nem átkozhatja el. Nincs az a pénz ezen a világon, ami ezen változhat. És nem lehet Isten üzenetét félváról venni. Nem lehet azt mondani, hogy én hirdetem a te üzenetedet, de azért nekem is csúranjon, cseppenjen valami az út során. Nem lehet pénzhajhászás céljából felhasználni azt, amit Isten ránk bízott. Az a kijelentés, hogy menj el, de csak azt tedd, amit én mondok neked, ez nem foglalja magában azt, hogy és zsebelj be közben egy csomó pénzt. Bálám így gondolta. Azt gondolta, hogy maradjon meg mindkét oldalból a legjobb. Azt mondom, amit Isten akar, de a pénzt is elrakom, mert csúranyon cseppenjem. Isten ezért haragudott meg Bálámra, mert ő így gondolta. A mai nap gondolkozzunk el azon, hogy számunkra melyik engedelmesség a fontosabb. Melyik engedelmesség az, ami ránk jellemző? A van az a pénz engedelmesség, ha csúran cseppen valami engedelmesség, vagy a nincs annyi pénz a világon, hogy ne tegyem engedelmesség. Bálámnak az engedelmessége, vagy a szamárnak az engedelmessége. Az opportunista, a lehetőségeket kereső, vagy a kitartó engedelmesség jellemző ránk. Mint ahogy hallottátok, gyülekezet majdhogy nem minden tagjára jutott valamilyen szerep jelölőbizottság ajánlása alapján. Mindenkinek van feladata ebben a közösségben. El kell gondolkoznunk azon, hogy mi az én feladatom, mi az, amit Isten rám bízott személy szerint. És el kell gondolkozni azon, hogy miért akarom végezni ezt a feladatot, vagy hogyha éppen azon gondolkoznátok, hogy bejöttök hétfőn 5 és 6 óra között, és azt mondjátok, hogy én ezt nem akarom csinálni, akkor miért nem akarod csinálni? A dicsőség, a hírnév, mások irányítása hajt bennünket, vagy pedig az, hogy ez az én szolgálatom Isten felé. Felismertük már a mi kötelességünket a mi feladatainkban. Felismertük azt, hogy mi az, amit mi tehetünk Istenért. Ellen White úgy folytatja a történet kapcsán. Jelenleg ezrével vannak olyanok, akik ehhez hasonlóan viselkednek. Semmi nehézségük nem lenne kötelességük megismerése és felismerése terén, ha az összhangban lenne hajlamaikkal. A Biblia világosan eléjük tárja, vagy körülményeik és józan eszük megmutatják kötelességüket, mivel ezek a bizonyítékok ellentétben állnak vágyaikkal és hajlamaikkal, ezért gyakran félreteszik ezeket, és Isten elé mernek járulni, hogy tőle tudják meg kötelességeiket. Nagy lelki ismeretességgel, hosszan, komolyan imádkoznak világosságért. Istennel azonban nem lehet tréfálni. Az ilyen embereknek Isten gyakran megengedi azt, hogy saját vágyaikat kövessék, de azután ennek a következményét is el kell szenvedniük. Nem hallgatott az én népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ha valaki világosan látja kötelességét, akkor nem erészeljen Isten elé járulni, hogy mentse fel őt annak teljesítése alól. Sőt, inkább alázatos és engedelmes lélekkel kérjen Istentől erőt és bölcsességet szavának teljesítéséhez. Lassan véget ér a gyülekezetünkben az evangelizációs időszak, vagy ez az évad. Vége lesz az előadás sorozatoknak, és itt van az egész nyár, hogy felkészüljünk ősszel a következőre. Miért szeretnénk azt, hogy az emberek eljöjjenek a gyülekezetünkbe? Miért szeretnénk azt, hogy minél többen legyünk itt? Mit akarunk közvetíteni a mi életünkön keresztül? A hírnév, a dicsőség vezet bennünket? Vagy bizonyára nektek is eszetekbe jut az idézet Ellen White-tól, amikor arról ír, hogy akik a más embereket vezetnek Istenhez, azok a mennyben olyan koronát kapnak, amiben minden egyes ilyen lélek az más drága kőként fog megjelenni. A drága köveket gyűjtjük, vagy a szolgálatunkat végezzük. Ugyanaz hajt bennünket, mint Bálámot, a dicsőség, hogy csúran cseppen valami, vagy az hajt bennünket, ami Pétert és Jánost hajtotta a főtanács előtt, amikor azt mondták, hogy nem tehetjük azt, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Nincs az a pénz a világon, amiért mi ezt elhallgatnánk. Nincs az a pénz ezen a földön, ami megakadályozhat bennünket abban, hogy azt tegyük, amit Isten mondott nekünk, és azt adjuk tovább, amit láttunk és megtapasztaltunk. A jutalomért, a megbecsülésért, vagy valami másért dolgozunk Istennek. Mi motivál bennünket? Miért vagyunk engedelmesek? Azért, amiért Bálám, vagy azért, amiért az ő szamara. Amen.